95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az idejévre 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol a kormány, míg jövőre 4,1%-kal, mondta el a pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára a Kossuth Rádióban. Tóth Tibor kiemelte, a gazdaság középtávon egy nagyságrendileg 4%-os növekedési pályára tud állni. Hangsúlyozta, az államadóság csökkentése is napirenden van, ez a konvergencia program szerint a tavalyi 73,5-ről 2026-ra 70% alá csökkenhet. Az államadóság folyamatos csökkentése 2026 után sem változik, Magyarország el fogja érni a 60%-os államadóság arányt. A kormány elkötelezett a költségvetési hiány csökkentése mellett. Idén 4,5, jövőre 3,7, majd 2026-ra 2,9% lesz a várakozások szerint. Európai fizetéseket, európai nyugdíjakat, európai egészségügyet, európai béreket sürgetett a Demokratikus Koalíció, az MSZP és a Párbeszéd európai parlamenti lista vezetője. Dobrev Klára közölte, erős Európát akar, amely minden magyarra tud vigyázni, akkor is, ha a kormánnyal szemben kell megvédenie őket. Önök ezt az országot egyszer már tönkretették, így reagált Mentzer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán jelezte, a politika tapasztalati műfaj. Brüsszel háborúpárti nem a békét építi, nem Európa békéjét építi, hangoztatta Mentzer Tamás a Facebookon, annak kapcsán, hogy 20 éve léptünk be az Európai Unióba. A beígért kölcsönös tisztelet helyett a békepárti álláspontunk miatt zsarolnak és nyomást gyakorolnak ránk, hívta fel a figyelmet. A magyarok pezsgő kultúrája és a gazdasági dinamizmusa az egész Európai Uniót áthatja, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen Magyarország uniós csatlakozásának 20. évfordulója alkalmából a közösségi oldalán közzétett videóüzenetében felidézte, a vasúgöny mögött magyarok nemzedékei harcoltak azért, hogy visszaszerezzék a szabadságukat. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke pedig azt írta, 2030-ra készen kell állni az újabb bővítésre. A Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére a Magyar Országgyűlés 2025-öt Jókai Mór és Klebersberg Kuno emlékévnek nyilvánította. 200 éve lesz, hogy megszületett Jókai Mór, a magyar irodalom egyik legsokoldalúbb írója, és 150 éve Gróf Klebersberg Kuno, a korszakos jelentőségű életművet és örökséget hátrahagyó vallás- és közoktatásügyi miniszter, államférfi. Teremtett világunk megőrzése közös kötelességünk, a természet rendjét pedig nem lehet megbontani, éppen ezért hárul kiemelkedően fontos szerep a felelős és tudatos vadgazdálkodásra. Erről beszélt az agrárminiszter a Karcagi Nagykun Vadásztársaság alapításának 150 éves jubileumi ünnepségén. Nagy István arra hívta fel a figyelmet, tájegységeink jellegzetes arculatához az egyes vadfajok ugyanúgy hozzátartoznak, mint a hegyek, a síkságok, a folyók vagy az erdők. Meghosszabbított határidővel május 20-áig nyújthatják be pályázataikat a 31. Virágos Magyarország versenyre jelentkező helyi közösségek. A Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatása szerint az ország legrégebbi környezetszépítő versenyére ebben az évben is 5 kategóriában várják a nevezéseket, a határon túli magyar lakta településektől is. A gyanú szerint egy lengyel állampolgárságú fiatalember próbálta meg felgyújtani a Nozsik zsinagógát Varsóban. Andrzej Duda lengyel elnök az ex közösségi portálon azt írta, Lengyelországban nem lehet helye az antiszemitizmusnak és a gyűlöletnek, más politikai vezetők is elítélték a történteket. Palesztinpárti aktivisták újabb egyetem a Fordham területén kezdtek tüntetés New Yorkban tegnap, miután a hatóságok előző éjszaka felszámolták a Columbia Egyetemen kialakított törvénytelen sátortábort. Összesítések szerint az Egyesült Államok mintegy 200 intézményében indultak már palesztinpárti tüntetések. A béke megőrzése és az életszínvonal növelése lesz az új szerb kormány legfőbb feladata, jelentette ki a kijelölt miniszterelnök a szerbiai parlamentben kormányprogramjának ismertetésekor. Milosz Vucevic kiemelte, külpolitikájú középpontjában a függetlenség és a katonai semlegesség megőrzése áll, de harcolnak azért, hogy Koszovó Szerbia része maradjon. A szerb kormány várhatóan ma teszi le az esküt. Többségi szavazással elutasította a skóciai parlament a Skót Nemzeti Párt vezette kabinet elleni bizalmatlansági indítványt. A kormányt az SNP korábbi szövetségesei, a zöldek mentették meg szavazataikkal, jól lehet, a két párt az elmúlt napokban látványosan összeveszett. Végül az időjárásról. A napsütés mellett erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol hirtelen nagyobb mennyiségű eső is lezúdulhat. Élénk lesz a szél. A csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Május 2-án csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Debnár Ádám és a technikai munkatársak Somogyi Márton, valamint Tompos Péter nevében is. És köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Hálát adunk mindenért, amit ez a mai nap magával hoz. Mindazért, ami érni fog minket. Legyen az jó vagy kevésbé jó. Csak kegyelmedért esdeklünk, hogy az örömöt és a szenvedést egyformán derült lélekkel fogadjuk, mint amit a te atyai gondviselésed küld vagy megenged nekünk. Te magad légy vigaszára mindazoknak, akik szenvednek szívükben vagy testükben. Hassák meg könnyeik a te atyai szívedet, és hulljon vissza rájuk, mint jótékony harmat életükre. Velünk együtt érző Isten, áldott légyes szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről boldog kalkuttai Teréz anya olyan egyszerűen fogalmazta meg, hogy a szerető szív derűs szív. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Zsigmondok ünneplik névnapjukat. A név a germán eredetű német Zsigmund, Sigismund névből származik. Elemeinek jelentése győzelem plusz védelem, vagyis győzedelmes védő. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Zsigmond nevű hallgatónkat, gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Műsorunk folytatásában javaslom, most tekintsük át együtt egy hangképes műsorajánló segítségével, hogy milyen programokkal is várjuk Önöket a folytatásban egészen délután 14 óráig. Nos, hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton reggel elhangzott Reggeli Beszélgetés című műsorunkat, amelyben Mózes Gergely filmrendezővel beszélgetünk a Mint halálig című animációs történelmi dokumentumfilmje kapcsán. Majd ezt követően Polgár település értékeit mutatjuk be. Rövid ajánlónkban most Ferencné Fajta Mária, a Polgári Értéktár Bizottság elnöke beszél.
Tulajdonképpen 2016 májusában alakult a Polgári Települési Értéktár Bizottság, az önkormányzat élve a lehetőséggel, amit ugye a Hungarikum törvény is meghatároz. Szerette volna, hogy mindenképpen a polgár közigazgatási területén lévő értékeket is gyűjtsük össze. Úgyhogy 2016 májusában alakult bizottságunk, és azóta gyűjtjük a közigazgatási területen lévő értékeinket.
9 órakor híreket mondunk, majd ezt követi Segíthetünk című műsorunk, amelyben a Zsálya Kids Beat suli vezetőjével és két növendékével beszélget a tehetségfejlesztésről a szerkesztő Molnár András. Adásunkban véradási lehetőségre is felhívjuk majd figyelmüket. Most rövid ajánlunk következik a műsorhoz, amelyben Györfi Hannát, a Beat suli 13 éves növendékét hallják.
Aztán ugye kicsit nagyobb lettem, és beiratott anyai zeneiskolába, az Egressy Bénibe, ami itt van Miskolcon, és ott a szolfés tanárom, nagyon emlékszem, hogy a mostani magántanáromhoz elvitt, hogy hallgasson meg, mert mondta, hogy hát, hogy ez a gyerek tehetséges, és utána ugye elkezdtem komolyabban énekelni, és hát ott az, hogy a visszajelzések az, hogy tényleg ügyes Hanna, és hogy mindenki mondta, hogy csodálatos a hangom, ez nekem nagyon jól esett, és megtaláltam azt a boldogságot ebbe a szakmába, úgymond.
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk szól, amelyben egy Ausztriában élő 56-os szabadságharcos osztja majd meg velünk élményeit, emlékeit. Rövid ajánlónkban most dr. Nagy Ferenc szólal meg.
Mivel egészségügyi katona voltam 2 évig, természetesen én is ott egészségügyi munkát végeztem, tehát a kötözőben magyarul dolgoztam. Volt elég munkánk sajnos, mert igen sok sebesültet hoztak be oda hozzánk. A Szabó bácsi csoportnak az első feladata az volt, hogy a közelben levő rózsadömb gerő és rákosi villákat őrizzék, és megakadályozzák, hogy az oda esetleg beszivágó ávósok papírokat, dokumentumokat hazavigyenek onnan.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban Törökszent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon Térkép és Napról Napra című regionális műsoraink szólnak, amelynek első felében a levendula gasztronómiai felhasználásáról lesz szó, majd az óra második felében a hétvégén induló születéshete programsorozatról hallanak. Bejátszásunkban fejtné Krajcsák Ilona az idei választott témakörről, a tiszteletről beszél.
Persze tisztelet az anyának, az apának, a babának, az egész családnak, Persze tisztelet az egészségügyben dolgozóknak is, akik ott vannak a szülés körül, tehát hogy ez is nagyon fontos, tehát hogy nagyon szélesen, vagy hogy most például lesz egy téma a gyermekvédelem, ő is úgy fogta meg, aki ezt a témát behozza a születés hetébe, tisztelet a gyermek felé, de akár ha kötődőnevelést, vagy bármilyen témát nézzük, mindenhol a párkapcsolatban, ugye olyan téma is lesz, a tisztelet mindig ott van, és nagyon fontos.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió műsora, amelyben a Magyar Költészet napja alkalmából dr. Gyimesi Emese irodalom és társadalom történésszel beszélget majd Sallai Éva. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
Ilyen rózsaszín hangvételű költeményeket kell elképzelni, hanem szélsőséges érzelmeket megjelenítő és nagyon vad toposzokkal dolgozó szövegeket. Például visszatérő motívum a műveiben a féreg motívum, amit szembeállít a szárnyalással, a sasok szárnyalásával, és így nagyon szépen meg tudja mutatni a két végletet.
10 óra 45 perctől a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja elmélkedését a belső szabadságról. Most következő rövid kis ajánlónkban is őt hallják.
Mivel a szív bőségéből szól a száj, ezért a szavainkból tudhatják meg az emberek és én magam is, hogy mi van belül a szívemben. Egy szabad lélek az szabad arra, hogy Isten akaratát tegye, Isten dicsőítse, és egy kevésbé szabad, vagy börtönben raboskodó, a bűnbörtönében raboskodó lélek pedig a szívéből csak káromkodást hoz elő, csúnya beszédet, pletykát, megszólást, ítélkezést, panaszkodást, elégedetlenkedést.
11 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Mustármag című műsorunk keddi adásának ismétlése. Minden évben megszervezi a hegyközi karizmatikus megújulás a gyógyító imaestet Szent Peregrin ünnepén. Idén a Füzérradványi Római Katolikus templomban a Szent Misét Bankotai József kórházlelkész Nyíregyháza kertvárosi plébános mutatta be. Most következő rövid kis ajánlónkban is ő beszél.
Észrevettem egy olyan pillanatot, amiről talán a anesteziológus nem is vette észre, hogy ezt én észrevettem. Tehát, hogy ő műtét előtt, mielőtt engem elaltattak volna, imádkozott. És ez nekem óriási élmény, hogy egy orvos, egy doktornő imádkozik a betegért. Imádkozik azért, hogy a műtét jól sikerüljön. Tehát megtanultam, hogy az Isten tud gondoskodni imádkozó emberekről.
11:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat. A Napversében Radnóti Miklós Május című költeményét mondja el Baranyi Péter színművész. Déli 12 órakor a harangszót követően a Mennyek királyné asszonya kezdetű imádságot imádkozzuk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg önökkel együtt, kedves hallgatóink, a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és az evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban ezúttal Szent Atanász püspök és egyháztanító életéről beszél majd dr. Katona István, nyugalmazott EGRI segéd püspök atya. A folytatásban köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Zsigmondokat és a ma születésnapjukat ünneplőket is, valamint fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát. A 13 órai híreket követően pedig kezdődik Hallgassuk Együtt címmel könnyű zenei válogatásunk, amelyben kedves hallgatóinkat Kónya Éva várja majd a rádió készülékek mellé. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról. Műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok önöknek.
reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai műsorunk elején Mózes Gergely filmrendezővel beszélgetünk a Mint halálig című animációs történelmi dokumentumfilmje kapcsán, majd ezt követően pedig megismerjük polgártelepülés értékeit is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Műsorunk elején Császi Erzsébet riportja következik.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Pesti Vigadóból. Az Essencia Artis kiállításon vagyunk, őrizni, használni, teremteni. Ez a cím ennek kiállításnak, amelyben a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasai mutatkoznak be. Az akadémia 3 éves ösztöndíjprogramot hirdetett, amelyben 100 személyt díjazott, 3 éven át havi 200 000 forintot adott alkotómunkájuk kiteljesítéséhez. 18 és 50 év között voltak ezek a személyek. Az egyik ösztöndíjas Egerben tanít, Mózes Gergelynek hívják, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mozgóképművészeti és kommunikációs intézetének egyetemi tanársegéde, filmrendező, egyben doktorandusz is. Ő a Mint halálig című animációs történelmi dokumentumfilmet készítette el az ösztöndíjas programja alatt. A II. Világháború alatt játszódik, amikor Baránszky Tibor katolikus papnövendék zsidó embereket mentett, és párhuzamosan vele Kun Páter, egy nyilas szerzetes, rémtetteket vitt véghez, kínoszta és kivégezte az embereket. Erről készített egy különleges fekete-fehér filmet a fiatalember, amit mi láttunk a múlt héten. Most erről a filmről kérdezzük. A filmnek az a besorolása, hogy animációs történelmi dokumentumfilm. Hogy kell ezt elképzelni?
Az animáció része az főleg az élő szereplő és animáció összevetülése, de ezek fikciós jelenetek. A többi pedig az archív, vagy pedig a bármi, amit látunk, de mondjuk az élő teljes interjúk, azok pedig mind a rendesen felvett animáció nélküli jelenetek. Ennek a kettőnek a vegyülését látjuk tulajdonképpen magába a dokumentumfilmbe.
Ez nagyon érdekes volt, ugyanis több olyan jelenet volt benne, amiről azt gondoltuk, hogy korabeli felvételek, például amikor a sárga csillaggal megjelölt zsidó embereket hajtották az utcán, akkor teljesen úgy nézett ki, mintha egy korabeli filmből vette volna. A film azért is volt különleges, mert speciális effektekkel dolgozott, hogy szaggatottan láttuk azt a fekete-fehér történetet, és nem is annyira a színészi játék volt benne a legfontosabb, ahogy mondta a filmrendező, hanem maga a kor, a történetnek a megelevenítése, a két ember, a jó és a rossznak a szembeállítása. Ugye a történetet el lehet mesélni, legalábbis az elejét.
Alapvetően a teljes történet az Baránszky Tibornak a története. Körülbelül 3000 zsidó származású embert mentett meg abban a 3 hónapban Budapest ostrom alatt, 1944-45 alatt. 3000 az csak a hivatalos szám, valószínűleg az is lehet, hogy sokkal többet. Ami alatt ő az embereket mentette, és végrehajtotta ezt az egészen elképesztő tevékenységet, az alatt pedig pont Kun Páter nevű álszerzetes, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy tömeggyilkosságokat hajtott végre, egy vagy két kerülettel odébb. Ez a két embernek a története tulajdonképpen, amit mi végigkövetünk az ostrom árnyékában, ami ugye történik, hogy Kun Páter természetesen kivégezték, Baránszky Tibor pedig túlélte az egész ostromot. Nem árulok el többet a filmnek, főleg a végéről, de hogy végig az ő történetükkel operálunk, és természetesen ezeket megtámogattuk szakértői interjúkkal, kiegészítéssel, és maga, amit látunk, az pedig főleg Baránszky Tibor orál história, vagy hát saját beszámolója, hogy mi történt, amit még Amerikában rögzítettek a 80-as évekre, ennek a magyar fordítását, amit mi magunk fordítottunk le. Ez tulajdonképpen lehet egy gerince az egész eseményeknek, ez maga a forgatókönyv tulajdonképpen.
Tehát egészen pontosan az történt, hogy megtalálták Baránszky Tibort Amerikában, kimentek hozzá, és megkérdezték, hogy hogy volt ez, mit csinált. Tehát még beszéltek vele, és ez is látható a filmen. Van egy különleges mondata benne, amikor megkérdezték tőle, hogy nem félte ez alatt, ami alatt mentette az embereket, és mit válaszolt?
Azt válaszolta, hogy nem érek rá félni, egyszerűen nem volt rá idő. De tulajdonképpen ez volt maga a válasz, tehát hogy a teljes tevékenység alatt nem jutott idő arra, hogy egy másodpercig is elgondolkozzon, vagy megijedjen a nyilasoktól, vagy a németektől. Neki a hitvallása az volt, hogy csak Isten erejében lehet bízni, semmi más nem számít, hogyha ő azt a parancsot kapta, hogy embereket mentsen ki, akkor ezt a parancsot követni fogja, tulajdonképpen mind halálig.
Nagyon egyszerű volt a módszere, a reverendájába besétált a vatikáni nagykövetségre, és ott egyszerűen a portást tovább engedte, mert látta rajta, hogy pap. És ott mi történt?
Vatikáni nunciatúrára is bejutni nagyon nehéz volt, de hát ugye Baránszky Tibornak az egész stílusa és az egész hozzáállása tulajdonképpen ő arra épített, hogyha erőszakosan lépnek vele szemben, akkor ő a nyilasok erőszakosságát használja fel ellenük. Tehát ez a saját fegyverüket fordítja vissza, és tulajdonképpen neki az volt a hitvallása, hogy ő ugyan nem fél, de az ember az fél. Ahogy ő bejutott a vatikáni nunciatúrára, az tulajdonképpen kicsit hasonlóan cseles és erőszakos módszer a szónak az átvitt értelmében. Ugye miután öt sort sem volt hajlandó kiállni, óriási sor volt aznap a nunciatúra előtt, ő a sort megkerülve a reverendát felhasználva jutott be, és ott találkozott először Angelo Rotta pápai nunciussal, aki később tulajdonképpen a főnöke lett az embermentésen, de ő azért vette fel ebbe az egész szituációba, mert látta azt, hogy itt van egy ember, aki nem fél a rendszertől, hanem itt képes kijátszani még a nunciatúrát is, hogy bejusson és beszéljen vele, és egyszer csak ott állt az irodájába, és azt mondta, hogy hát én nem félek semmitől, én bejutottam, tehát hogy most itt vagyok. Ezt kihasználva a nuncio pedig azt mondta, hogy jó, akkor viszont ha ide bejutott, akkor magának hasznát is tudom venni, és már adta is az első listát, hogy mentse ki az embereket. Így kezdődött Baránszky Tibornak tulajdonképpen ez a pályafutása.
Menleveleket szerzett az embereknek, és védett házak és juttatta őket.
A Baránszky Tibor funkciója innentől kezdve az volt, hogy embereket hozzon ki a nunciótól kapott lista alapján. Ezeket az embereket már a gyűjtőtáborokból és a gyűjtőhelyekről Budapesten belül hozta ki őket. Nyilván az az erőszakos módszerrel, ahogy ezt lehetett, kért egy Rolls-Royce-t a nunciótól, amit meg is kapott, és egy szép diplomata házadban, vagy éppen reverendában. Ezzel a Rolls-Royce-szal ő járta az utcákat, és mentette, akit lehetett. Akiket megmentett, és akiket sikerült a nyilasok karmai közül kiszabadítani, azokat védett házban helyezte el, Pozsonyi út, Dohány utca, és hát még is sorolhatjuk tulajdonképpen, és ezekben a védett házakban menlevelekkel éltek ugye az emberek ebben az időszakban, már ameddig ugye hagyták a nyilas hatalom átvétel után, de hát nagyjából végig Baránszky Tibor igyekezte személyesen védelmezni és ellátni az összes feladatot, ami a védett házakkal kapcsolatos.
Éppen ezért Magyar Vallembertnek is nevezték.
Igen, ez egy 80-as évekbeli újságcikk, magyar újságcikkből kölcsönöztük. Ez már azután történt, hogy Baránszky Tiborra tulajdonképpen fény derült, tehát hogy egyszerűen megtudták, hogy ő miket csinált, 30 évig senki nem tudott róla az ő háborús működéséről, és akkor Magyarországon is azért egy kicsit foglalkoztak vele, és akkor elnevezték Magyar Vallembergre, de azért is igaz ez a jelző, mert magát Raoul Vallemberget is jól ismerte. Egy a filmben ez nem hangsúlyos, de hogy ők együtt dolgoztak, az ő beszámolója szerint nem is egy esetben.
Végül is őt kitüntették, mégpedig a világigazza kitüntetéssel megkapta ezt 1979-ben, kinevezték a világigazai közé, és 2013-ban megkapta a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét is. Milyen kutatómunkát végeztek ehhez a filmhez? Gondolom, hogy sokáig foglalkozott vele.
Igen, a kutatómunkát tekintve egyébként nagy segítségem volt. Ugye ez egy nagyon nagy terület, tehát második világháború, holokauszt tematika, maga a zsidómentés tematikája, a katolikus egyház szerepe, és mondjuk csak Baránszky Tibor, vagy csak Kumpáter, és még a nyilasok is, tehát külön tematikára osztottuk, és minden tematikának meg volt a szakértője, de nagyon sokat segített nekünk Horváth János, ő volt a szakértőnk, és már rögtön az elejétől kezdve gyűjtött nekünk anyagokat. Csonkala úra, aki főleg a nyilasok és Kumpáter szakértője, levéltárban dolgozik, ő is ugye történészként vett részt a projektben, ő főleg a háborús bűnösök és a nyilasok részét kutatta, míg Horváth Jánossal meg nagyjából mindent, ami Baránszky Tiborral, vagy pedig a katolikus egyházzal kapcsolatos, vagy magával a történtekkel, és az is nagyon fontos, hogy a filmben résztvevő szakértők, Dungári Krisztián például Budapest ostromával kapcsolatban és a nyilasokkal kapcsolatban, Csonkala úra szintén megszólal a filmben, a nyilasokkal és Kumpáterrel kapcsolatban, a főszakterület egyébként maga Kumpáter, Szakály Sándor pedig a katolikus egyház szerepes tevékenység, a menlevelek és a védlevelek például, Haraszti György volt, aki a II. Világháború zsidóság helyzete témakörben adott nekünk segítsége.
És hogy kell elképzelni a film elkészítését? Volt az élő szereplő rész, meg volt az animációs rész, és volt benne egy eredeti korabeli film. filmrészlet is.
Így van, sőt több korabeli filmrészlet. A Magyar Filmhíradónak az akkori felvételeit használtuk, főleg azokat is, amik még a nyilas korszak alatt készültek. Az archívumtól kaptunk nagyon sok segítséget ez ügyben, de többször is használtunk filmhíradó részleteket. Ezen kívül, ami nagyon érdekes, hogy nem lehetett ugye akkoriban amatőr felvételeket készíteni, és nagyjából úgy tudjuk, hogy nem is készültek, mi viszont találtunk egyetlen amatőr felvételt, a washingtoni Holocaust Múzeumban van jelenleg is, de mi megvettük a jogokat. Ott ami látható ezen a nagyon rövid felvételen, hogy egy védett házból kameráznak ki egy másik védett házat, tehát egy svenget látunk, és utána menneveleket is osztanak egy helyen, és ott vannak a csillagok, és látjuk, hogy kiosztják a papírokat. Ez mind amatőr felvétel, és elképesztő. Az utolsó másodpercig használtuk a filmbe, azok teljesen valós felvételek, nem tudtunk még a létezésükről. Szerintem azt csak nálunk lehetett látni, más filmben nem. És nyilván az archív fotókat használtuk rengeteg, a Magyar Nemzeti Múzeumtól kezdve Fortepanon át, rengetegféle magyarországi helyről is, de hát mondhatom a Jadvasem Múzeumot, mondhatom a washingtoni Holocaust Múzeumot, Berlin, tehát hogy rengeteg múzeumból kaptunk képeket, és rengeteg múzeum után jártunk, hogy szerezzünk anyagukat. Azokat is mind láthatjuk a filmben, és az írott források nagyon fontosak, tehát Baránszky Tiborról szóló tanúvallomások például, amikor a Jadvasemhez gyűjtötték a világigazodéhoz, hogy akkor tulajdonképpen kiket mentett meg, és azokhoz is hozzájutottunk, és amiket a filmben látunk, meg is jelenítettük magát az írást, szintén animáció segítségével, fel is olvastuk ugye színészek hangján, azok is mind igazi tanúvallomások, tehát hogy írott vallomásból és írott anyagból is rengeteg van. Kumpáterről nagyon-nagyon sok információ maradt fenn, nem olyan sok, de hát viszonylag sok, de Baránszky Tiborról viszont kevés, és az nagyon utána kellett járnunk, hogy tőle is szerezzünk információkat.
Voltak még az élőszereplők, és volt még az animáció.
Az élőszereplős felvételek, ugye az is egy erre három részre osztottuk, tehát az archív kutatással külön foglalkoztunk. Az élőszereplős felvételeknek az volt a funkciója, hogy amiről egyáltalán nincsen valós képünk vagy felvételünk, tehát egy hiánypótlás, azt valamilyen módon el tudja mesélni, és meg tudjuk mutatni a közönségnek. Ahogyha élőszereplőkkel akarjuk ezt elmesélni, akkor itt jött a képbe maga az animáció is, tehát az nagyon fontos volt, hogy rendben, de akkor a helyszínek, amikről aztán tényleg se, főleg a belsők, meg azok a külső helyszínek, amik már nincsenek, vagy teljesen megváltoztak, valahogy hozzuk ezeket vissza, és nem gondolom, hogy ezek realista képek, vagy nagyon közel állnak a valósághoz. Itt főleg az volt a cél, hogy ezek emlékek, és ezek embereknek a visszaemlékezései, amit hallunk a film alatt, és ez egy kicsit lehet elvontabb az a világ, tehát hogy maga az élő szereplő az mondjuk éles, és jól látható, míg mondjuk a háttér az egy teremtett, vagy egy elképzelt valami. Ezzel próbáljuk egy kicsit arra is felhívni a figyelmet, ez maga az emlékezet, tehát hogy az oral history, és ezért lehet maga az animáció is talán elvont. Tehát a háttér az teljesen animáció, és az élő szereplő az pedig ugye valós.
És beszéltek még benne történészek az adott korról, az akkori helyzetről, az akkori történésekről.
Így van, de négy történészünk beszélt, Ungvári Krisztián, Haraszti György, Csonka Laura és Szakály Sándor, és még Horváth János Jajót szeretem csak azért megemlíteni, hogy a háttérben nagyon sokat dolgozott nekünk, de ez négy féle terület. A szakértelmen is belül négyféle történelmi hozzáállás, és szerintem valahogy így lett egész a film, hogy minden irányból meg tudtunk szólalni, tehát minden oldalról az adott terület történelmen belül a területnek a szakértője tudott megszólalni, és ez nagyon fontos, hogy a jelenlétükkel valamilyen módon hitelesítik is magát a filmet, tehát hogy azt mindenképp szerettem volna, hogy hangzott el kritikaként, hogy ha nézzük ezt a filmet, akkor kicsit olyan, mintha játékfilmet néznénk, és maguk a szakértők pedig úgy megszakítják a jelenlétükkel ezeket a betéteket, szívesen néznénk még a Rolls-Royce-t és a dolgokat, de hogy bizony, hogyha csak azt a részét látjuk, akkor könnyen azt gondolhatnánk, hogy itt egy fikcióról van szó, egyszerűen hitelesíteni kell, és csak hangban szerintem nem tudják a szakértők visszaadni azt. Őket is látnunk kell, és egyrészt hallanunk is, hogy hozzátegyenek ez a filmhez.
Ön tanulta az animációs filmrendezést, és még több komoly
szakot, ott mindent tanultunk, ami filmezéssel kapcsolatos, ugye ott 3 évig. Amikor azt elvégeztem, akkor még BKF-nek hívták, most Metropolitan Egyetem, de Budapesti Kommunikációs Főiskola, igen, most már Metropolitan, ott egy mesterszakot végeztem el, nagyon jó tanáraim voltak egyébként, Kepes Andrástól Salamon Andrásig dokumentumfilmek, tehát ezek nagyon fontos része volt annak, hogy szerettem volna később csinálni. Ott egy mesterszakot végeztem el, ott már filmrendezés egészségügyes szakirányon, de utána azt gondoltam, hogy én még nagyon keveset tudok, tehát hiába jártam gyakorlaton az MTV-be, vagy különböző más cégeknél is, de azt gondoltam, hogy nagyon keveset tudok. A gyakorlati részét lehet, hogy jól ismerem, de hogyha én tényleg szeretnék értékálló és jó filmeket csinálni, akkor bizony egy rendes filmelméletre is szükség van. Így hát elmentem az ELTE 5 során tudományegyetemnek a filmelmélet mesterszakára, és akkor ott is csináltam egy bölcsész tulajdonképpen diplomát, de hát ott az volt a lényeg, hogy rengeteg filmet megnéztem, ami korábban soha nem hallottam, magyar filmtörténet, nemzetközi filmtörténet, és mindeközben még elmentem az Utrecht Egyetemre Hollandiába, ahol nem annyira filmes képzés, inkább antropológia, kultúra és kommunikáció az, amit főleg tanultam, ami ugyanúgy része való a dokumentumfilmnek, és amikor onnan visszajöttem, érdekes módon akkor kezdődött, már amikor az összes iskolán túl voltam, akkor kezdődött el valahogy magától jött Baránszky Tibor története, és én úgy éreztem, hogy készen állok arra, hogy akkor most ezt meg tudjuk valósítani.
A filmnek a TV premiere 2022-ben volt a Hír TV-n, és 2023 nyarán díjat nyert a 3. Pápai Nemzetközi Történelmi Filmfesztiválon, a legjobb dokumentumfilm címet nyerte el. Milyen volt egyébként a fogadtatása, tehát akik látták, azok mit mondtak róla?
Én nagyon pozitív fogadtatást kaptam az említett filmfesztiválokon is, egyébként a vetítéseken is, aminek én örültem, hogyha nézői reakciót kaptam, akkor az általában arról szólt, hogy végre nem kellett végig zokognunk mondjuk egy holokauszt tematikájú filmet, vagy gondoljunk a Schindler listára, vagy olyan klasszikusokra, ami bizony az ember megkönnyezteti, és vannak ugyan megható pontjai mondjuk ennek a filmnek, de hogy nem az volt a cél, hogy hatásvadász legyen, vagy külön elmenjünk valamilyen irányba, hanem akikkel én beszéltem, azokat úgy tudtam megérinteni, hogy inkább elcsodálkozva nézték, és azt mondták, hogy egyszerre volt szívhez szóló, valahol még humoros is, ugye Baránszky Tibor karakterén keresztül, és ilyen módon érintettem meg őket. És ez valahol nekem a legfontosabb, mert az volt a célom, hogy ne csináljunk egy 10. vagy 20. ugyanolyan típusú vagy dokumentumfilmet, vagy akár játékfilmszerűséget, amit már 600-szor láttunk, hanem ez a történet teljesen egyedi, és egyedi módon kell megjeleníteni.
Amikor kint voltak Amerikában, és találkoztak a Baránszky családdal, akkor az ottani ismerősök, családtagok hogyan viszonyultak az embermentő szerepéhez?
Baránszky Tibor családja a kezdetektől fogva nagyon segítőkész volt, még talán csak egy ötlet szinten volt a film, amikor, de az is lehet, hogy még ott sem, amikor én megkerestem Baránszky Tibor családját, pontosabban a fiait, és én csak annyit tudtam, amikor olvastam az ő történetet egy újságcikkben, egészen véletlenül, hogy én találkozni szeretnék vele valahogy mindenkit, tehát borzasztóan megérintette története, valószínűleg ugyanilyen formában, hogy később a nézőket is megérintette. Én csak szimplán elolvastam ezt a történetet, egy darab embermentés történetét. És én azt gondoltam, hogy egyrészt találkozni szeretnék vele mindenképpen, és hogy még életben van ráadásul, tehát amikor én ezt olvastam 96 évesen Buffalo-ban. Ez volt a cikknek a vége. És mondtam, hogy mindenképpen szeretnék vele beszélni, de hogyha már beszélni szeretnék vele, akkor miért ne forgathatnánk le, vagy miért ne vehetném fel esetleg saját magamnak is. És innentől kezdődött formálódni az ötlet, hogy jó, akkor lehetne ebből az egészből egy dokumentumfilmet csinálni, de én alapvetően azt gondoltam a kezdetektől fogva, hogy amit olvasok, az egy hollywoodi forgatókönyv és egy játékfilm. De hát arra nincsenek kapacitások és esélyek. Miért ne csináljuk meg egyszerűen azt, ahogy volt, miért nem csináljuk meg magát a dokumentumfilmet először, talán később lehet játékfilmet is készíteni. Nagyon segítőkész volt a család, és nagyon sokat segítettek abban is, hogy kijussunk hozzájuk. Itt még fontos megemlítenem Ordódi Judit producert, aki talán legelső volt, aki csatlakozott, amikor elolvasta, hogy én mit szeretnék csinálni, és technikai szinten is lehetővé tette azt, hogy akkor el tudjunk utazni. Ez egy ad-hoc pályázatot kellett a mecenatúrán megnyernünk. Judit nélkül nem tudtam volna, hogy ez van, és amikor ez sikerült, így tudtunk kiutazni a családhoz. Vendégül láttak minket, nagyon kedvesek voltak, és ők nagyon ápolják Baránszky Tibornak most is az emlékét, de akkor is nagyon vigyáztak rá, és őrizték azt, ami ő vele történt a közös emlékezetbe, és nagyon-nagyon örültek annak. Ez volt a legfontosabb nekik, azt hiszem, tehát, hogy nemzetközi szinten Baránszky Tibor abszolút ismert, ezt tudjuk. Ő nekik az volt a legfontosabb, hogy itt Magyarországon nem ismert a története, szinte senki sem tudja, és nekünk egy közös elképzelésünk rögtön már az első napokban a családtagokkal az volt, hogy mi lenne, hogyha a magyar történelem részévé tennénk ezt a történetet, hogyha van Raúl Wallenbergő, a rakpart, el vannak nevezve az embermentőkről különböző terek, Baránszky Tibort nem látom igazából az utcatáblák között, és ha még ilyen távlatokban ne is gondolkodjunk, de hogy ez volt a közös célunk, hogy a történelmi emlékezet részévé tegyük őt.
Neki a megmentett emberek is hálásak voltak, hiszen az egyik megmentett kezdte el a világigaza kitüntetést szorgalmazni. Ki volt ez?
Ő Szekeres Hedvig volt, és azt gondolom, hogy lehet, hogy ő volt az oka annak, hogy egyáltalán Baránszky Tibor belecsöppent ebbe az embermentésbe. Ő volt az első, aki egyébként rokoni szálak fűzték Baránszky Tiborhoz, és ő volt az első, aki, ahogy Baránszky Tibor Budapestre érkezett, Szekeres Hedvig rögtön őt kereste fel, és kérte meg, hogy neki a fiának és a férjének menleveleket szerezzen. És Baránszky Tibor így került a követségre, tehát ő alapvetően Kassáról menekült az oroszok elől. Nem annyira önszántából került bele, egyszerűen menekült. Viszont megkérték el az egy darab feladatra, és így került be a nagy követségre, ahol, mint már mondtam, nem állt a végig a sort, és csak azért is bement a nunciatúrára, és kikövetelt ezeket a papírokat a nunciótól, aki ezután megbízta az embermentéssel. És ugye Szekeres Hedvig, ő ráadásul az, aki az események után, tehát már régen véget ért a világháború, Baránszky Tibor Amerikában élt, Szekeres Hedvig volt az, aki a háború után, hát körülbelül 30 év hallgatást megtörve írt a Jadvasem Múzeumnak egy levelet, hogy tisztelt Jadvasem Múzeum, Baránszky Tibor nem az az ember, aki a saját dicsőségét, hát ő nem reklámozta saját magát, hogy ő miket csinált. Az a fontos, hogy megcsinálta. De Szekeres Hedvig nem akarta tétlenül nézni, és azt mondta, hogy hát azért most már törjük meg a csendet, és legalább igenis tudjon róla, legalább Izraelben tudjanak róla, hogy ő mit csinált. És így kezdett az egész történet, hogy elkezdtek rá felfigyelni, és a világigazadíjat abszolút megérdemelten, ugye megkapta. Ez volt az első, hogy Baránszky Tiborra bárki odafigyelt, és utána meg hát nemzetközi szinten abszolút ismert lett a neve.
Hol lehet majd megtekinteni a filmet?
Az idei fesztivál szezonban lesznek olyan események és olyan vetítések, amiken remélhetőleg a Minthalálig is szerepel. Névleg még nem tudom őket megemlíteni, de én azt gondolom, hogy érdemes lesz figyelni a magyar animációs és történelmi filmekkel, főleg történelmi filmekkel foglalkozó fesztiváloknak a palettáját, és én nagyon remélem, hogy fel fog még bukkanni őszig pár helyen a Minthalálig neve is.
A Művészeti Akadémia 3 éves ösztöndíját nyerte Mózes Gergely, mint ahogy az interjú elején is beszéltünk róla. Milyen hozadéka volt ennek a 3 évnek? Hogyan találkoztak a többi ösztöndíjassal? Milyen programot csináltak? Mikről beszélgettek?
Nekem nagyon fontos része volt a film elkészültének az, hogy részt vettem ezeken a találkozókon. Itt más, tehát ezek a találkozók úgy néztek ki, hogy Bugya Sándor és Haris László voltak az osztályvezetőink, és rendszeresen ezeken a találkozókon bemutattuk egymás munkáit, és szakmai értelemben nekem például nagyon sokat jelentett, hogy ők hozzá tudtak szólni, ők is, és az osztálytársaim is, akikkel rendszeresen találkoztunk. El tudták mondani a véleményüket, miközben alakult maga a filmterv, és nagyjából én minden fázisát be tudtam hozni rendszeresen az alkalmakra, és végig tudták ők is követni, hogy éppen hogyan alakul, és ez nekem nagyon sokszor befolyásolta is azt, hogy éppen merre haladjak. Tehát folyamatos reflexiót kaptam tőlük a 3 év alatt arra, hogy hogyan készüljön el maga a film. Ez nagyon sokat jelentett, és egyébként azt gondolom, hogy enélkül, a program nélkül én nem hiszem, hogy ez a film meg tudott volna születni. Tehát ez egy nagyon fontos része volt, hogy elkészüljünk.
Még azt is fontos elmondani, hogy a 100 ember, akit díjazott a Művészeti Akadémia, különböző kategóriákban jelentkezett erre az ösztöndíjprogramra, tehát voltak a filmesek, voltak a zenészek, voltak az énekesek, voltak a művészetelméleti kritikai alkotásokat írók, tehát akkor a filmesekkel találkozott. Hányan voltak, kik voltak?
Igen, ez a film és fotó szekció volt. Én azt gondolom, hogy nem voltunk egy sokan, 10-valahány emberről beszélhetünk, ugye ez úgy működik, hogy minden szekciót külön bontanak, és általában külön találkoztunk, valamikor összevonva is. Filmfotó szekció, voltak építészek, képzőművészek, zenészek, tehát szinte minden terület képviseltette magát. Mi főleg a film és fotó szekcióban voltunk. Nekem azért is fontos, mert nem csak gyakorlati filmesek voltak, hanem akik elméleti cikkeket is írtak. Nekem pedig ez egy fontos része a doktoriskolás tevékenységemnek, hogy publikációkat készítsek, és én rendszeresen olvastam például az ő munkáikat vagy publikációikat, máshol nem biztos, hogy találkoztam volna velük, vagy én is láthattam, hogy hogyan készülnek ezek az anyagok, az elméleti filmes anyagok hogyan készülnek, de azt is láthattam, hogy az animációs filmek is hogyan készülnek. Maga az animációs technika, dokumentumfilmesek, tehát hogy dokumentumfilmek hogyan készülnek. Ez mind hatással volt, tehát hogy olyan emberek jöttek, akikre én alapvetően már tudtam, hogy kicsodák, és én nagyon kíváncsi voltam, hogy egyrészt ők mit hoznak, a korábbi munkájukat is ismertem. Béna Gyervin, Súlya László, tehát még sorolhatnám, akik szintén ugye például itt voltak a kiállításon, és az ő munkáikat is itt lehetett látni. Az ő munkáikat is végig lehetett követni, hogy a 3 év alatt hogyan alakult, tehát hogy ez nekem óriási inspirációt jelentett mindenféleképpen.
Akkor gondolom, hogy több alkotás is készült, és ugyanúgy ön is véleményt mondott, illetve hozzászólt a többiek alkotásához.
igyekeztem konstruktív javaslatokkal élni. Igen, tehát hogy természetesen én is mindig hozzá. Én inkább lehet, hogy azt mondom, hogy ilyen lelkes amatőrként szóltam hozzá. Én azt gondolom, hogy nála nagyobb tudással rendelkeztek többen. Fotósok is voltak, tehát hogy abszolút szakemberekről beszélünk. Én inkább úgy szerettem hozzászólni lelkes nézőként, és hogy engem, mint néző, csak nem tudok mondjuk semmit a dologról, csak ránézek, és ezt is ezt gondolom, hogy akkor ez, na, legyek egy kicsit a néphangja. És akkor megmondom, hogy mi az, ami engem érdekel az adott fotóban, vagy az adott filmben, és mi az, ami nem. Tehát én inkább kevésbé szakmai, inkább csak lelkességből próbáltam hozzátenni valamit. Én azt hiszem, hogy szerintem ez is sikerült, hogy hát kellett egy ilyen hang is.
Vége van a 3 éves programnak, ezen a kiállításon záródik úgymond a program, és ekkor mutatták be az ön filmjét is, illetve egy több hetes rendezvénysorozat volt, ahol felléptek az énekesek, a zenészek, és így tovább.
Igen, az SZNT Artist záró kiállítás volt ennek a 3 éves munkának a tulajdonképpen megkoronázása, és itt lehet megnézni azokat a munkákat, amiket 3 év alatt szinte a semmiből elkészültek, vagy kezdeti fázisból, és hogy ez az érdekes, tehát idézzem, miből lett a cserebogár, tehát hogy mi lett belőle a legvégén, és ez aki végigkövette, annak is nagyon érdekes, hogy most mi a végeredmény, és ezek ráadásul olyan munkák, amik még folytatódnak is valószínűleg. Most csak a 3 évért véget, de maguk az alkotások, vagy amiket itt láttunk, azért azok még talán még mindig lesznek következő lépések, de hogy itt főleg ezeket látjuk, ami ebben a 3 évben elkészült.
Néhány példát mondunk rá. Ruhák vannak itt, szobrok, fotók, festmények, filmeket is vetítenek az elkészült alkotások közül, névviseletes babák, néprajzi gyűjtés alapján, ékszerek, játékok, bútorok, tehát mindezek a művészeknek az alkotásai, akik elnyerték ezt az ösztöndíjat. A Pesti Vigadóban voltunk az Essencia Artis őrizni, használni, teremteni című tárlatában. Beszélgettünk Mózes Gergellyel, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem egyetemi tanársegédével, filmrendezővel, doktorandusával, a Mint halálig című animációs történelmi dokumentumfilmjéről beszélt. A Pesti Vigadóba május 7-éig lehet megtekinteni a Magyar Művészeti Akadémia 2023-ban végzett művészeti ösztöndíjasainak kiállítását és programsorozatát. Az Essencia Artist programsorozat keretén belül áprilisban, pénteken ingyenes előadásokkal és izgalmas tárlatvezetésekkel készülnek a művészek. Az Essencia Artist programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Részletes információ a www.essenciaartist.com oldalon található.
Az elmúlt percekben Császi Erzsébet riportját hallották. Ferencné Fajta Máriát, a Polgári Értéktárbizottság elnökét, a Polgári Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár könyvtárvezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ha már értéktár és értékek, akkor ismerjük meg Polgár település értékeit. Nos, milyen értékekkel is rendelkezik ez a település? Van belőlük jó néhány?
Igen, üdvözlöm én is a hallgatókat. Tulajdonképpen 2016 májusában alakult a Polgári Települési Értéktárbizottság, az önkormányzat élve a lehetőséggel, amit ugye a Hungarikum törvény is meghatároz. Szerette volna, hogy mindenképpen a polgár közigazgatási területén lévő értékeket is gyűjtsük össze. Úgyhogy 2016 májusában alakult bizottságunk, és azóta gyűjtjük a közigazgatási területen lévő értékeinket. Többnyire egyébként kulturális örökség és épített örökség kategóriában tudhatunk értékeket az értéktárban, de található például az agrár- és élelmiszergazdaság kategóriában is értéket. Ami értékeink vannak az épített környezetben, ami mindenképpen mindenki számára jól ismert és igen jelentős, a római katolikus nagyboldogasszony templom, illetve a református templom, valamint ugye a mindenki számára igen kedves Kálvária domb, annak minden felépítményével. Szintén értékünk, ami a főtéren található, a Barankovics István kereszténydemokrata politikus újságíró szobra, főtéri szobra, aztán a Deli Mátyás, a Hortobágy, illetve a Hortobágy térségének állatorvosa, annak a háza tulajdonképpen, ahol nyugdíjas éveit töltötte, és azon a házon elhelyezett emléktábla, amivel kifejezte a városunk, a településünk a megbecsülését tulajdonképpen. Aztán az Árvácska népdalkör, a Tiszavirág Cifera zenekar, akik már a 91-92-es évtől regnálnak, öregbítik városunk hírnevét, de persze sokkal-sokkal messzebb nyúl vissza, akár a 70-es évek elejéig nyúlik vissza az ő történetük, még a Gyöngyös Bokréta együttes megalakulásáig. Aztán tudhatunk például olyan értéket is, mint a tűzoltó járművek, az önkéntes tűzoltó egyesület járművei. Ide tartozik például a lóvontatású fecskendő, illetve van egy olyan IFA tűzoltó készülék, ami ugye szintén helytörténeti, és mindenképpen az önkéntes tűzoltó egyesület értékeit öregvíti. Aztán nyugodtan mondhatom, van nekünk egy lovas hagyományőrző egyesületünk is, akik például minden évben megteszik a március 15-éhez kapcsolódó tavaszi hadjáratot, ugyanúgy kapcsolódnak az országban működő lovas hagyományőrző egyesületekkel. Az első világháborús emlékmű, ami itt a templomkertben található, a római katolikus templomkertben. Aztán van nekünk a városnak az első emeletes épülete, a Polonkai ház, ami szintén igen jelentős és igen kedves a polgáriaknak. Nem csak azért, mert messziről is, vagy kívülről is egy ikonikus épület, hiszen, mint ahogy mondtam is, az volt az egyetlen emeletes ház, hanem az volt az a ház, ami tulajdonképpen soha nem lakóház volt, hanem közintézmény. Egy Amerikából hazatelepült polgári lakos építette, és ott elsőként hosszú ideig például a bank működött, a településnek a bankja. Aztán van szintén értékünk egy pedagógus, aki már nincsen közöttünk, a Barkó Imréné született Móricz Juliannának a hagyományközvetítő és értékelő munkássága, aki hosszú éveken keresztül tanítóként, pedagógusként igen fontosnak tartotta a hagyományközvetítést, átadni a hagyományainkat, illetve az értékeinket, közvetíteni a kisiskolás gyermekeknek.
Hogyan? Mit is tanított nekik? Milyen táncot?
Tulajdonképpen ő volt az a pedagógus, aki azt, hogy népviseletet ismerjék a gyerekek, hogy milyenek, egyáltalán hogyan néztek ki a polgári népviselet, illetve, hogy milyen táncunk is. Szintén értékünk a polgári csapásolás, amit ugyancsak ugye férfiak táncolnak, de megvolt a viselete a gyermekeknek, kislányoknak, kisfiúknak, és minden egyes osztályának, alsós tagozatos pedagógusként, minden egyes osztályának megtanította kislányoknak és kisfiúknak is a polgári néptáncot, illetve a kisfiúknak a polgári csapásolást is. Mindemellett egyéb kutatómunkája, gyűjtőmunkája is dicséretes, hiszen fontosnak tartotta anno annak idején országos pályázatokra pályázni, akár például a Kálvária domb fotóival, a stációknak a fotóival, de akár például a gyermekjátékokat is, a polgári gyermekjátékoknak a gyűjteményét, és közel 100 polgári gyermekjátékot gyűjtött össze, amit szintén ugye az utókornak hagyott. Aztán, ami még esetleg érdekes lehet, élt a városunkban egy úgynevezett Sebestyén Ferenc nevezetű úriember, aki annyira fontosnak tartotta, hogy egy kicsit archiváljuk a pillanatnyi állapotot, hogy egyáltalán mi található a városban, milyen hagyományaink vannak, milyen épületeink vannak, hogy annó annak idején, a 2000-es évek elején videókamerával végigjárta az egész települést. Akkor volt az, amikor elkezdték ugye a régészeti feltárásokat itt Polgár határában. Ő már a régészekkel is készített riportot, magát a területet is fölvette. Aztán ugyanolyan fontosnak tartotta például fölvenni akár egy karácsonyi, betlehemi játékot, de ugyanolyan fontosnak tartotta, amikor építették mondjuk a Zöld Elefánt panziót, hogy egyáltalán mi fog ott készülni. Tehát ez egy 7 részes videó sorozat, ami ugye nyilván nagy érték városunknak, hiszen az akkori állapotot megmutatva, visszatekintve azért így örökül hagyta az utókornak, polgárnak egy kis szeletét. Akár például a 100 éves Rozi néninek az elmondása alapján, hogy milyen gyógyteákat használtak, vagy egyáltalán milyen szokások voltak, tehát mindenképpen egy olyan értékes anyag, amit azt gondolom, hogy mindenképpen az értéktárnak a része kellett, hogy legyen.
Fog még bővülni ez az értéktár? Mik a tervek? Vannak már újabb és újabb jelöltek a polgári értékek sorában?
Igen, ez azért nem olyan egyszerű, hiszen ugye az értéktár bővítéséhez ugye kívülről várunk javaslatokat. Tehát ennek az az útja, módja, hogy van egy meghatározott űrlap, egy adatlap, amit be kell nyújtani, akár papíralapon vagy online formában is megtehető, és tulajdonképpen, ha érkezik egy javaslat, akkor az értéktárbizottság, egy 5-tagú értéktárbizottságunk van, az értéktárbizottság azt megtárgyalja. És abban az esetben, hogyha úgy ítéli meg, hogy igen, az értékeink sorát kell, hogy képezze, akkor felvételre kerül. Volt már olyan is, amire azt mondtuk, hogy nem. Ez valószínű, hogy ez nem az értéktár része. Helytörténeti anyag, mindenképpen a történetünknek a része, de nem a települési értéktárba való. Úgyhogy biztos, hogy van, egészen bizonyosan van, én magam is tudnám mondani, hogy nekünk például gyógyvízünk van. Tehát a polgári víz maga az egy gyógyvíz. Tehát, hogyha beérkezne a javaslat, akkor nagyon szívesen fogadnánk. De bármilyen javaslatot nagyon szívesen veszünk és várunk, ahhoz, hogy meg tudjuk tárgyalni, és akkor nyilván, hogyha megítéljük, akkor egyértelműen fog még bővülni a polgári települési értéktár.
Egy szó mint száz, többek között ezekért is érdemes ellátogatni a településre, amelyeket most felsoroltunk.
Mindenképpen érdemes ellátogatni, hiszen, mint ahogy minden településnek megvannak a maga értékei, a maga szépségei, így polgárnak is megvannak azok a szépségei, értékei, amit érdemes végigjárni.
Ferencné Fajta Máriának, a Polgári Értéktár Bizottság elnökének köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást, illetve a felkérést. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim a riporter Császi Erzsébet, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Fehér József nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást, tartalmas időtöltést kívánok önöknek.
A viszonthallásra!